Tizedik előadásához érkeztünk, melynek címe a hét trombita szó. Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben ismét Nyári István előadó művészt. Jelenések könyvének a harmadik vázlatproféciájához érkeztünk, tehát a Biblia 10 vázlatproféciája című sorozatunkban. A táblán jeleztem a hét levelet, amelyet áttekintettünk, a hét pecsétről szóló látomást, és most a hét trombita szóról szóló látomás kerül sorra. Mint az eddigi látomásokat, itt jeleztem a látomások előtt, bevezető látomás előzi meg, tehát ezek a besatírozott részek. Az első résznek, a hét levélnek a bevezető látomása a Jelenések könyve első fejezetében volt, a hét pecsétnek a bevezető látomása a negyedik és ötödik fejezetben. Nagyon hosszú volt ez a bevezető látomás. A mai alkalommal egy rendkívül rövid bevezető látomást szeretnék először felolvasni a 8. fejezet 2. és 6. verse között. Tehát ez néhány vers összesen ez a bevezető látomás. És láttam azt a hét angyalt, aki az Isten előtt állt, és adatott nékik hét trombita. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál arany tömjénezőt tartva, és adatott annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltára, mely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vette az angyal a tömjénezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre. És lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készült a trombitáláshoz. És ezután kezdődnek az egyes trombita szók, tehát az egyes trombiták megfúvásai. Mielőtt felolvasnám a hét trombita szót és azokat a látomásokat, amelyek előjönnek erre a hét trombita szóra, ugye eddig is így láttuk, hogy a hét levélnél természetesen jött egymás után a hét levél, a második vázlatproféciánál pedig, ahogy Jézus feltörte a pecséteket, egy-egy pecsét feltörésekor egy látomás jelent meg. Itt is ugyanez lesz a helyzet, ahogy egy-egy trombita szó megszólal, egy-egy látomás tűnik János apostol elé. De most nézzük meg, hogy mit fognak kifejezni ezek a trombita szó látomások. Említettem önöknek, hogy a bevezető látomások megértése a kulcs az egész profétikus sorozathoz. A Bibliában a trombita a figyelemfelkeltésnek és az ítéletnek a jelképe. Már az Ószövetségben Mózes könyveitől, Józsué könyvétől. Ugye ezek a fúvós hangszerek rendkívül alkalmasak arra, hogy nagy néptömegeket felszólítsanak, figyelmeztessenek, harcba indítsanak. Ugye erre a trombita vagy harsona szavára omlottak össze Jerikó falai. Ezeket fújták meg évente egyszer Izraelben, a zsidók országában, amikor a 7. hónap első napján a kürtzengés ünnepe volt, tehát trombita, kürt, harsona, ugyanolyan fúvós hangszerek, hogy az egész népet figyelmeztessék, hogy az évközben megbánt bűneiket most egyetlen egyszer itt Jeruzsálemben a főpapi szolgálat során az Isten eltörli, tehát a bűnök eltörlésének a szolgálatára hívta fel a kürtzengés ünnepe az emberek figyelmét. Ezekben a látomásokban történelmi figyelemfelkeltő ítéletek fognak elébünk állni, elébünk jönni. Isten a történelemben figyelmeztető ítéleteket adott az emberiségnek, rendkívül ilyen súlyos figyelmeztető ítéleteket, amelyek egy bizonyos eltorzulás, egy bizonyos hitehagyás nyomán előállt helyzetre vonatkoztak. Ennek a hitehagyásnak a természetét a 6. vázlatproféciánál részletesen érintettük a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezeténél, és azóta is, és itt a táblán itt ezt egy ilyen vörös csíkkal jeleztem be, hogy ez a hitehagyás mikor következett be a kereszténység történetében. Nem az efézusi, nem a szmirnai levél időszakában, nem a fehér lovas, nem a tűzvörös lovas időszakában, hanem akkor, amikor a kereszténység győzelmi futása meglankadt, és a kereszténység maga egészében eltorzult, a harmadik levél a Pergámum, és a harmadik pecsét, ami a fehér és a vörös után a fekete, ugye jellegzetes fekete, tehát itt van a bukás, itt van a gyász a harmadik történelmi szakasznál. amelyet pontosan lokalizáltunk a levéllátomásban adott profécia, idői profécia szerint a 4. és 6. század közötti időre. A piros szaggatott vonal tulajdonképpen a 4. századi kezdetet jelenti, de a 3. korszak tulajdonképpen a 4., 5. és 6. század közé tehető időszak, amikor a kereszténység a római pogány államhatalommal kiegyezve az állam és egyház szövetségét megkötötte, és a kereszténység nagy eltorzulása kezdetét vette. Isten azonban rögtön a kezdet kezdetén figyelmeztető ítéleteket küldött az európai történelemre. És a Bibliában azért rendkívüli ez a ma tanulmányozandó 7 trombita szó látomás, mert az európai történelemnek 2 súlyos nagy időszakát sem a Bibliában, sem a keresztény gondolkodás történetben ennyire részletesen, világosan senki nem állítja elénk. Ez egy rendkívüli profécia, nagyon hosszú profécia, de rendkívüli mélységekbe beletekint, hogy miért is következtek el ezek a csapások Európára, amelyekről itt majd szólni fogunk. A trombita után a bevezető látomásról még annyit hadd jegyezzek meg, hogy itt a bevezető látomás középpontjában egy oltár van. Az oltár előtt egy erős angyal szolgál. Az erős angyal egy tömjénezőt tart a kezében, és a tömjénezőről a füst felmegy az Isten elébe. Ez ugye a jeruzsálemi templomot kell magunk elé képzelnünk, amelynek 3 része volt. A legbelsőbb része volt a Szentek Szentje, és a Szentek Szentje előtt volt egy kárpit, amely nem ért fel a mennyezetig, hanem a kárpit teteje és a mennyezet között volt egy bizonyos rés, amelyen a kárpit előtt szolgáló pap által gerjesztett tömjén füst fel tudott menni a Szentek Szentjébe. Tehát a jeruzsálemi templom 2 részét kell ismernünk, a Szentek Szentjét és az előtte levő szentét vagy szenthelyet, amelynek a végső részén volt a jó illattétel oltára. A Bibliában a tömjén füst és a jó illat az mindig az imádságnak a jelképe. Az, hogy Isten elébe eljutnak az igazán mondott őszinte imák, ezt fejezte ki ez a szolgálat, minden nap a papok elvégezték ezt a szolgálatot, és itt a látomásban ezt egy erős angyal végzi, hogy állandóan tesz a tömjénből a tömjénezőbe, és állandóan megy a füst, ugye a többi szentek könyörgéseivel együtt, tehát itt azonosítja is tulajdonképpen a füst, a tömjénfüstöt, hogy azok a könyörgések, az imák. De vajon mit jelent az, hogy ez az erős angyal egy idő után tüzet tesz a tömjénezőbe, és leveti a földre? Tehát egy idő után megszűnik az, hogy a tömjén füst menjen be a Szentek Szentjébe, megszűnik ez a közbenjárás, ez a könyörgésen, imádságon alapuló közbenjárás, és ez az erős angyal leveti a tömjénezőt. És amikor leveti a földre a tömjénezőt, 3-szor fog előfordulni ez a vázlatproféciánk során ez a kijelentés, hogy lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. Ez előrevetíti azt, hogy az emberiség történelmében mindig van közbenjárás az emberért, kivéve egy utolsó időszakot, az emberi történelem legutolsó időszakát, amikor Jézus már nem jár közbe az emberiségért. Jézus az egész történelem során közben járó. Jézus szolgálata nem fejeződött be azzal, hogy eljött ide a világra és meghozta áldozatát a Golgotán, hanem Jézus, amikor a mennybe ment, Jézus szószóló és védő ügyvéd az Isten előtt, minden ember könyörgését képviseli az Isten előtt. Tulajdonképpen a könyörgés és az ima az embernek a gyakorlati vallásosságának a legfontosabb jele, amivel kifejezi azt, hogy Istennel együtt akar működni. És aki Istennel együtt akar működni, és Isten segítségét kéri az életében, azt Jézus Krisztus közvetíti az Atyánál. És Jézus Krisztus szószóló és védőügyvéd egészen a végső időszakig, de amikor már nem tesz a tömjénezőbe több tömjént, hanem tüzet tesz, és a tüzet leveti az égből, akkor a földön lesznek mennydörgések, villámlások, mindenféle olyan katasztrófák, amelyek csak a földi történelem legvégén következnek be, az utolsó 7 csapás idején. A következő vázlatproféciánk különben erre fog kifutni, a 7 csapásra, amely Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében található meg, részletes leírásban a 16. fejezetben. Jézus Krisztus közben jár a történelemben, a történelem végén azonban nem lesz közbenjárás, és a történelem közben Jézus nem tud közben járni azoknak az ügyében, akik elfordultak tőle, nem tudja megvallani azokat, akik elfordultak, és tudatosan, szánt szándékkal semmibe veszik a tanításait. Tudnék, ez az erős angyal, hogy miért éppen ez a kifejezés állít, hogy erős angyal. Lehetett volna itt azt is írni, hogy a messiás. Lehetett azt is írni, hogy Krisztus, de itt egy erős angyal van. Ne ijedjünk meg ettől, Jézus Krisztus nagyon sokszor mondja a Biblia az Isten orcája angyalának. Tulajdonképp le kellene fordítani ezt a kifejezést, erős angyal vagy Isten orcája angyala. Ez annyit jelent, hogy az Isten követe, erős követe küldötte, hogy Jelenések könyve első fejezetében olvashatjuk a hű tanúbizonyság. Aki biztos képet hoz az Istenről, és aki azért jött el az emberiséghez, hogy megmutassa az isteni és az emberi egyesülésének az útját. Tehát ennek a vázlat proféciának a középpontjában is Jézus Krisztus áll. Jézus Krisztus tartja kézben a történelmet úgy, hogy a 7 gyertyatartó között járt kelt, 7 csillag volt a kezében, és 2 élő éles kard a szájában, olvastuk az első vázlat proféciánál. Jézus Krisztus a megöletett bárány, aki egyedül méltó felnyitni a 7-pecsétes könyvnek a pecsétjeit, és Jézus Krisztus az, aki a történelemben a közbenjárást és a fenyítő ítéleteket is a kezében tartja és szabályozza. És ezek után azt a megfigyelést tehetjük már egy kicsit előre szaladva, hogy itt is van egy különlegesség a 7 trombita szó megfúvásakor. Mindig volt valami. A 7 levélnél nem annyira, mert a 7 levél egymás után jött sorrendben, a 7 pecsétnél azonban már igen, mert ott a 6. és a 7. pecsét között közbeékelés volt, ezt jelöltem a táblán ezzel a sárga színű szakasszal, hogy a 6. pecsét után nem rögtön törte fel Jézus a 7. pecsétet, közben volt egy a végső időket bemutató közbeékelt látomás. Itt is egyrészt találkozunk ezzel, hogy a 6. trombita szó után nem következik rögtön a 7. A 6. trombita szó már megszólal Jelenések könyve 9. fejezetében. Jelenések könyve 9. fejezetében. A 7. trombita szó pedig a 11. fejezet végén. Itt nem is, tulajdonképp, hogyha pontosan akarnánk jelezni, nem is egy, hanem 2 közbeékelés is van, a 6. és a 7. trombita szó megfúvása között. Megint csak a történelem végéhez közel érve Isten részletes bemutatását adja a földi történelmnek. Ezt fogom a legutolsó előadásokon összefogni, ezeket a közbeékelt látomásokat, amelyek Jelenések 7. fejezetében és Jelenések 10. és 11. fejezetében találhatók. De van egy másik különlegesség is. A másik különlegesség az, hogy az első 4 trombita szó megfúvásakor azt látjuk, hogy hirtelen jönnek a látomások, egyik a másik után, szinte fel se tudunk ocsúdni, vége van már az elsőnek, másodiknak, harmadiknak, negyediknek. Utána viszont az 5. és a 6. trombita szó rettenetesen hosszú látomást fog előhozni. Idői proféciák is lesznek, majd hogyha ahhoz érünk a tábla másik részén meg is fogom mutatni. A Bibliának egy nagyon különös, megint csak egyedülálló idői kijelentésével fogunk találkozni, egy bizonyos 150 évről szóló kijelentéssel kétszer is, és egy bizonyos 391 év és 15 nap kijelentéssel másodszor. Tehát itt egy olyan proféciával lesz dolgunk, amely napra megmond valamit. Ez is rendkívüli a Bibliában. És ennek is majd meg fogjuk látni az okát, a mögét, hogy miért is tartalmaz ez egy napra szóló proféciát, ami hát a roppant több évezredes történelemben mégiscsak megdöbbent, hogy Isten egy napra szóló proféciát adott. No, de ne vágjunk a dolgok elébe, csak előzetesen szerettem volna bemutatni a szerkezetnél, hogy miért fogok sietni az első 4 trombita szónál, mert ezek rendkívüli gyorsasággal jönnek elő. Olvasom tehát az első trombita szót a 7. verstől. Az első angyal azért trombitált, és lőni jégeső és tűz vérrel elegy, és vetteték a földre, és a földnek harmad része megégett, és az élőfáknak harmad része megégett, és minden zöldelő fű megégett. Ugye ez egy rettenetes csapás, amely csapásokban mindig a jellegzetességekre figyeljünk, olyan jellegzetességekre, amelyek mással nem lehet összetéveszteni. Mi itt a rendkívüli dolog? A jégeső, a tűz és a vér egysége. Ugye? Tehát a jég meg a tűz azért az kizárja egymást. A tűz, a vér nem zárja ki egymást, de így, hogy jégeső, tűz, vér, vajon mit jelenthet ez? Említettem, hogy időben a 4. és 6. század között kezdődnek ezek a fenyítő ítéletek, sőt egészen pontosan nem is a 4. században, mert a 4. században történt meg alapelvileg és jogilag a kereszténység eltorzulása. Tulajdonképpen az 5. század és a 6. század az, amikor a későbbi középkori kereszténység riasztó szerkezete kialakult. Valahol az 5. századnál kereshetjük a nyomokat. Igen. És melyik földrajzi tájon kereshetjük? Nyilván ott, ahol a kereszténység eltorzulása végbe ment, tehát Itáliában, Rómában, Róma környékén. Mi történik az 5. században valami olyan esemény, amelyben együtt van a jégeső, a tűz meg a vér? A történelemben nagyon sok szerencsétlenség volt, nagyon sok háború, de ebben az időben ez egy összetéveszthetetlen dolog. Mielőtt azonosítanánk ezt, hallgassuk meg a korabeli történetírót. Ammianus Marcellinus a római kornak, a késő császárkornak, tehát éppen ennek az időszaknak a történetírója volt, és az ő leírásához még néhány sort fűzzünk Wolf Schneidernek a Városok úrtól utópiáig című könyvéből, amelyben Róma történetét is nyomon kíséri.
Amikor határsorompóink felnyíltak, a barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes szikrákat. Korra és nemre való tekintet nélkül végiggyilkoltak és gyújtogattak mindent, még a csecsemőket is elráncigálták anyjuk melléről, és végeztek velük. A világváros halálának napja 410. augusztus 24-én következett be. A nyugati gótok meghódították Rómát. 3 napig fosztogattak, majd tovább vonultak Dél-Itáliába. Germánok az örök városban. Az antik világ megrendült. Egyetlen város sem örök életű, de hogy Róma sem az, hihetetlennek tűnt.
410 telén kezdődött a nyugati gótok hadjárata. A nyugati gótok északról délre vonulva a Balkánról keltek át az Európa nyugati területeire, és a befagyott Alpokon keresztül törtek rá Itáliára. Télvíz idején, aztán egy fél éves hadjárattal, ahogy hallottuk a korabeli történetírót, felgyújtották és fosztogatták az egész Appennini félszigetet, és benne Rómát is. 410 nyugati gót invázió. A népvándorlásnak az első megsemmisítő hulláma. A népvándorlás tulajdonképpen már több évszázada elkezdődő folyamat volt, és hogyha most idén a Millet centenáriumi ünnepségekre gondolva mi magyarok is egy kicsit elgondolkozunk, hogy mi volt 1100 évvel ezelőtt, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte egy 1000 évig tartó inváziót jelentett a népvándorlás. De a népvándorlásnak voltak különleges súlyos ütései a római birodalomra, és ezek nem a pogány császárkorban történtek meg, hanem az állam egyházzá vált kereszténység idejében, amikor a nyugat-római birodalom még létezik, ugye 476-ban bukott el, de a nyugat-római birodalom és a kereszténység összeszövődése váltotta ki ezeket a legsúlyosabb csapásokat. De olvasnám tovább, mert nem akarom megtörni a proféciának ezt a gyorsan lepergő jellegét. 8. vers. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vettetett a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérélőn, és meghalt a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, melyekben élet volt, és a hajóknak harmadrésze elveszett. Nagyon jól érzékelteti a profécia, hogy egymás után hirtelen jönnek ezek a csapások. Tehát itt az 5. század elején kell továbbra is keresnünk, és megint ebben a látomásban mi áll a középpontban? A tenger. Tengeri csapás, tengeri élőlények elveszése, a tengeren a hajóflottáknak az elveszése. A nyugati gótok után egy újabb félelmetes ellenség kerítette be Rómát, immáron a tengeren. Egy olyan ellenség, amely az Odera mellől Észak-Németországból jött át a mai Franciaországon át Spanyolországba, és ott megtanulták, ezek a barbár törzsek megtanulták a hajóépítésnek a mesterségét. Átkeltek Afrikába is, Kartágóig is eljutottak. Ekkor élt például Augustinus, a híres nyugati egyházatya, aki 430-ban, amikor Hippót ostromolta ez a barbár törzs, akkor halt meg. Nyugatról és délről vették tűz alá Rómát, és a tengeren mértek rá megsemmisítő csapást. Rettenetes volt ez a népvándorláskori nép. Maga ez a szószerkezet, hogy vandál pusztítás, ez későbbi a történelemben. Csak a francia forradalom idején, amikor szintén óriási felfordulás volt, egy Grégoire nevű püspök a konventhez írott levelében használta ezt a kifejezést, hogy vandál pusztítás. Meg a magyar Berzsenyi Dániel, akinek el lehet olvasni a Vandal bölcsesség című versét. A 18.-19. század fordulójától fogva használjuk itt magyar nyelven és Európában ezt, hogy vandalizmus. De nem véletlenül. Mert ennek a népvándorláskori törzsnek az emlékét 1500 év sem törölte ki a történelmből. Annyira kegyetlen, pusztító törzs volt. A tengeren mértek hatalmas csapást Rómára. A nyugati gót invázió után, tehát a vandálok inváziója, 455-ben verték szét Rómának a hadait. Jön már is a harmadik angyal trombitálása, a 10. verstől. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esett a folyóvizeknek harmadrészére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig Üröm. Változott azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lőnek. Mit jelképez ez a harmadik csapás? Mi áll ennek a középpontjában? Két megkülönböztető jelre hívom fel a figyelmet, hogy itt most nem jégeső tűzzel vérrel elegy, mint az elsőnél, meg nem tenger, hanem folyóvizek mentén vonuló törzsekről van szó. Voltak olyan barbár hordák, amelyek különösen kedvelték a folyóvizeket, például a Duna-Tiszának a közét, mert a gyorsan vágtató lovaiknak itt tudtak vizet szerezni, és így tudtak egyre inkább délre-délre és hát mindig az örök város felé, Róma felé vonulni. Aztán egy bizonyos hullócsillag, amely a második megkülönböztető jel, a Bibliában a hullócsillag mindig Sátánnak, vagy a sátáni vagy démoni személyiségeknek a jelképe. Tehát itt most már egy olyan népvezérről is szó van, ugye a nyugati gótoknak is volt egy Alarik nevű nagy vezérük, aki Rómát letörölte a földszínéről, a vandáloknak is volt egy Geiserik nevű vezérük, aki ebben a pusztításban részt vett, de ez a harmadik népvándorláskori törzs, és főleg a magyar mondatörténetben, történelemben legendássá vált nagy vezére, akit Isten ostorának is tartottak, inkább mondjuk a Biblia szavával a sátán hullócsillagának lehet nevezni, aki összefogta azokat a törzseket, amelyek egészen különleges barbarizmusokkal a folyóvizek mellett lóháton vonultak iszonyatos körülmények között, de vállalva ezt a harci életmódot, amit megint csak Ammianus Marcellinustól hallgassunk meg.
Vadságuk minden képzeletet felülmúl. Életmódjuk folytán olyan edzettek, hogy sem a tűznek, sem az ízletes ételnek nem érzik hiányát. Csecsemőkoruktól fogva megszokták a hideget, az éhezést és a szomjúságot. Ha támadás éri őket, ék alakban vonulnak csatába, közben ijesztő harci kiáltásokat hallatnak. Mivel könnyen és gyorsan mozognak, szánt szándékkal szétszóródva, olyan hirtelen csapnak át támadásba, hogy rendezetlenül is roppant véregzést okozva száguldoznak. Ez a tetrekész, korlátozás nem tűrő emberfajta, amely csak úgy égett mások dúlásának szörnyű vágyától, a szomszédos népeket végigrabolván és gyilkolván egészen az alánokig hatolt előre.
Ezek voltak a hunok, A harmadik nagy invázió a nyugati gót és a vandál invázió után, amit elébünk jut, ez a hunoknak a pusztítása, a vetítés során majd ezeket dokumentálni is fogom. De nézzük a negyedik trombita szót, 12. verstől. A negyedik angyal is trombitált, és megveretett a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része. És meghomályosodott azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében, hogy a nap az ő harmad részében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És láttam és hallottam az ég közepén egy angyalt repülni, szó szerint itt rossz a fordítás, sasmadarat repülni, aki ezt mondta nagy szóval: jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Érezteti itt, mondom, a látomás, hogy itt befejeződik, itt egy egység befejeződik. A negyedik trombita szóval egy gyorsan lepergő egység befejeződik. Mi ez a negyedik trombita szó? A végső kegyelemdöfés Rómának és a Római Birodalomnak. 476-ban áldozik le a nyugati Római Birodalomnak a napja. Ne felejtsük el, ez nem pogány és császári birodalom. 476-ban egy keresztény alapú római birodalom süllyed el. Egy olyan római birodalom, amelynek a kegyelemdöfést a germánok adják meg, azok a törzsek, amelyek a fórumot tehénlegelővé teszik, és Róma városának a lélekszáma körülbelül egy 20-30 ezerre csökken a császári Rómának majd 1 milliós lélekszámáról. Persze, hogy a kortársak, megint egy kortárs szerzőt szólaltatunk meg, úgy gondolták, hogy ez már a világ vége. Joggal gondolták, mert Róma ebben a pillanatban csak nem 1000 éves történelemre, sőt, hogyha ab urbe condita a város alapításától 752-től vesszük, akkor több mint 1200 éves történelemre tekinthetett vissza. Nem tudom, hogy megtetszenek-e ezt gondolni. 1200 év után egy hatalmas birodalom eltűnik a történelem süllyesztőjében. Akit megszólítunk, az a Bibliának, megszólaltatunk, az a Bibliának a latin fordítója, Hieronymus vagy Szent Jeromos, és ezek a szövegek, aki el akarja olvasni, a Római Történeti Kresztomátiában találhatók meg, amelyet a tankönyv kiadó időről időre újra és újra megjelentett. Ammianus Marcellinus és Hieronymus, a Bibliának, a Vulgátának a fordítója, aki szemtanúja, átélője ezeknek az eseményeknek, a következőt írja.
Remegés fog el, amikor meggondolom a szerencsétlenségeket, amelyek a mikorunkat érték. Mert 20, sőt több esztendőn át ontották vérüket a rómaiak minden nap, Konstantinápoly, Szkítia, Trákia, Macedónia, Dácia, Tesszália, Dalmácia és Pannónia határai között, amelyeknek mindegyike és összessége meg lett sarcolva, ki lett fosztva a gótok, szarmaták, kvádok, alánok, hunok, vandálok és morvák által. Templomok lettek lerombolva. Lovakat szállásoltak be Krisztus oltárai mellé. A római világ hanyatlóban van, és mi mégis fennen hordjuk fejünket, ahelyett, hogy meghajtanánk. Amikor az egész világon az összes fények kioltattak, amikor a római birodalom lefejeztetett, vagy hogy még helyesebben fejezzem ki magam, amikor az egész világ elveszett egyetlen városon keresztül, némává váltam, és megaláztam magam.
Kedves hallgatók, miért jött a népvándorlás? Miért alakultak ki az európai nemzetállamok ázsiai gyökerű hordákból? Miért pusztították el éppen ebben az időszakban Rómát? Erre egyetlen egy történelemkönyv nem tud választ adni, és nem is tudhat választ adni. Csak tanítják, vagy kevésbé tanítják ezeket az eseményeket. A Biblia választ ad, félre lebbenti a fájtat a háttér elől, és a Biblia azt mondja, hogy Isten volt az, aki megengedte ezeket a csapásokat egy olyan világ számára, ahol Krisztus nevét sárba tiporták, és ahol a krisztusi igazság és szeretet követelményeitől messze kezdtek távolodni. Ezt egy olyan világra mért csapásokként érzékelteti a Biblia, amelyben összefonódott az állam és az egyház, és ahol kezdetét vette a kereszténység borzalmas több évszázados eltorzulása. De a következményekből azt látjuk, hogy ezek a csapások csak mondjuk egy-egy embert aláztak meg. Az emberek nem gondolkoztak, az emberek nem tértek vissza az eredeti krisztusi útra. A kereszténység vezetői és ideológusai továbbra is kitartottak a 4. században választott út mellett. Ezért fejeződik be itt a 8. fejezet vége azzal, hogy lát egy sasmadarat repülni, és három jajszót mond ez a sasmadár. Tudnék, van még három trombita szó, még csak 4 trombita szó perget le. És azt mondja, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának szavai miatt, akik még trombitálni, ezek után trombitálni fognak. Ugye Isten fenyítő ítéletei nem hozták meg az eredményt. Úgy mondhatnánk, hogy a fenyítésekben egy kis szünet következik. De utána egy egészen más értelmű és más mértékű fenyítéseknek leszünk tanúi. Tehát lezárva ezt a 4 trombita szót, a népvándorlás kori csapásokat eleveníti fel a Szentírás, és rögtön olvasnám a 9. fejezet első versétől az 5. angyal trombitálását. Itt már figyelmet kérnék, mert nagyon hosszú lesz a leírás, de azért hosszú a leírás, mert időben is hosszabban elnyúló lesz maga ez a csapás. A 9. fejezet első versétől. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kutyát, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje. És meghomályosodott a nap és a levegőig a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldellőt és semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sásáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz. És a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan melvértjeik voltak, mint vas melvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovasz szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk volt, és hullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük. Annak a neve zsidóul, vagyis héberül Abbadón, görögül pedig Apollión, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Tehát az 5., a 6. és a 7. trombita szó, mely közvetlenül a vég előtt lesz, tehát az utolsó 3 trombita szó az 3 jajnak felel meg. Annyira félelmetes, történelmi fenyítő ítéletek lesznek ezek. Itt is egy démoni személyiséggel van dolgunk, mert ugye úgy kezdődött a látomás, hogy egy nagy csillag leesik megint az égre, egy hullócsillag. A hullócsillag mindig Sátánnak és a démoni személyiségeknek a jelképe, mint hogy az állócsillag mindig Krisztusnak és a Krisztusban hívőknek a jelképe. Csodálatos bibliai jelkép, ellentétes jelképek ezek. Aztán füst a kút, amire rásik ez a csillag, füstöt hoz a kútból. Olyan, mintha a szellemet kiengednék a palacból, hogy mondja a mostani mondás, hogy egyszer csak egyik pillanatról a másik egy óriási füst gomolyog ki, mint egy kemencének füstje, és sáskák özönlenek a földre, de megmondatik az, hogy a földnek a füvét ne bántsák, a természetet ne bántsák, csak az embereket bántsák. Azokat az embereket, akiken nincs az Istennek a pecsétje. Tehát ebből látjuk azt, hogy az európai történelemben tovább folytatódik az a folyamat, hogy az emberek eltávolodnak az Istentől. Ahogy majd a hatodik pecsétnél, illetve a hatodik trombitaszónál olvashatjuk, hogy az emberek benne vannak a babonában, benne vannak a paráznaságban, benne vannak a háborúban, a vérontásokban. Az előző vázatproféciákból is látjuk, hogy hát itt már valahol a középkornál járunk, és a középkorra milyen hatalmas, fenyítő ítélet zúdul, ami az egész középkort szinte beborítja. Itt ebben a proféciában hangzik el kétszer, és biztos tetszettek hallani, hogy 5 hónapig tart ez. 5 hónapig tart, egy különleges kínzás. A hónapokat a Biblia mindig 30 napokban számolja, tehát 5 hónap az 5x30, 150 nap. A profétai napév elszerint ez 150 év. Egy különleges 150 éves gyötretés is beletartozik ebbe az időszakba. Hát ha előbb északról és nyugatról és délről jöttek ezek a népvándorláskori hordák, szinte úgy tudnám érzékeltetni, hogy az egész európai történelem egy ilyen satuba fogott történelem a középkorban. Most délről, ismét délről és észak-keletről a másik oldalról fogják közre az európai történelmet ezek a csapások. Nyugat-Róma elesett, de a kelet-római birodalom Bizánc központtal még fennáll. És Bizáncon keresztül egy olyan világhatalom terjeszkedik itt ki, amelynek a megszületésében valóban egy démoni személyiség játszott szerepet. Mindjárt fel is idézzük azt a részletet, amely egy magyar tudósnak, egyébként az illető vallást felvevő tudósnak a leírása lesz, aki leírja, hogy ez a démoni személyiség hogy kapott elhívást. Hogyan forrasztotta össze a zsidó vallást, a keresztény vallást, és az itt elszórva élő arabok törzsi vallását, három vallást gyúrt össze ez a démoni személyiség. És a világtörténelmnek az egyik legfélelmetesebb és leghosszabban fennálló hatalmát hívta létre. Az iszlámot, amelyben először az arabok, aztán a szeldzsukok, aztán a türkök, aztán a törökök játszottak szerepet, de hallgassuk Germánus Gyulát.
Negyven éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és csüggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalában, gondolataiban elmerülve, úgy érezte, hogy valaki hozzálépett, és így szólt. Olvas! Ilyetten válaszolta. Nem tudok. Arra a megjelent alak földhöz szorította, és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas! Urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta. Olvas! Urat kiválasztott, az, aki a tollal tanított. Tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt. Gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátámadtak, és mázsányi súllyal nehezedtek szívére. Felesége Kaidzsa vígasztalta. És ez a vígasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta. Félelmében kiverte a hideg veríték. Le kellett takarni köpenyével. És az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart! Kelj fel, és hirdesd az igét! Uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kíméld, és a mocskot kerüld. Ne haszon fejébe tégy jót, légy türelmes, uradért. S ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. Mohamed önmagában megtalálta azt a kiválasztott embert, akiről éveken át talán már fiatal korában töprengett, aki hivatva volt az arab népet is arra az útra vezetni, ahová Mózes, Zoroaszter és Jézus a maga népét vezette. Első inspirációi megrendítették, mert ellenőrizhetetlenül törtek ki belőle. De félt attól, hogy ezek a látomások lidérc lángok, amelyek ingoványban fogják vezetni. Látta a zsidó gazdagságát Arábiában, és ismerte tudásukat, ami mély hatással volt rá. Látta a keresztény bizánci állam hatalmát, és imponált neki Perzsia. Mindezeknek a népeknek volt vezetőjük, akit Isten küldött nekik, csak az arabság marcangolta egymást babonákba fulladva. Azok után, amit a zsidóktól és keresztényektől hallott, a bálványozás Isten káromlásnak tűnt fel előtte. Nem a bölcsész elvont spekulációi vezették az egyisten hitéhez, hanem a tapasztalati tények, amelyek folytán az arab bálványimádást ostobának és a koreisiták üzleti vállalkozásának találta. A világban már más légkör uralkodott, csak az elzárt Arábia maradt meg ősei elavult vallásánál. Már előtte is sok arab elfordult a bálványozástól, és vagy keresztény hitet vallott, vagy pedig semlegesen viselkedett. Mohamedet inspirációi most a válaszútra állították. Vagy elfogadja a zsidók és keresztények hitét, és azt hirdeti honfitársainak, vagy pedig elég erősnek érzi magát arra, hogy mint Allah prófétája lépjen fel, s népének irányítója, és vezére legyen.
Nem tudunk részleteiben foglalkozni a látomásnak az egyes megjelöléseivel, de az arabok tényleg kiadtak ilyen parancsokat, hogy fákat nem szabad bántani, élővilágot nem szabad megsemmisíteni, de a gyaurokat ki kell írtani, ha nem lesznek az igaz hit követői. Az arab iszlám csapatoknak a leírása, a lovak felvonulása, a farkukban volt az erejük, az egész fellépésük és a viharzó seregeik, amelyek Európát már ugye a 7. századtól kiindulva, már a 8. században fenyegetik, ugye 732-ben volt a poitiers-i csata, a Martel Károly nem állítja meg őket, akkor Franciaországot előzönlik, és ma talán arab kultúra van azon a vidéken. Ekkora nagy volt a hódításuk. Spanyolországot bekebelezték, ott hagyva a mór kultúrát, és a többi, és a többi. Erről a megjelenendő jelenések könyve második és harmadik kötetében tetszenek majd olvasni, az első kötet kapható. Rögtön ehhez kapcsolódva olvasnám a hatodik angyalnak a trombitálását, de már is felhívva a figyelmet arra, hogy az idői proféciák itt egybe fognak érni, és sok-sok idői profécia fog egyesülni, a mostani ötödik trombitaszónál is olvastunk tehát egy 150 éves proféciáról, és ez a 150 éves proféciához hozzá fogja tenni a hatodik trombitaszó a maga 391 év és 15 napos proféciáját. Olvasnám ezt, és majd utána azonosítanám az idői kijelentéseket. A hatodik angyal is trombitált. És hallottam egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az embereknek harmad részét. És a loves seregek száma 2000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknél tűzből, jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak. És a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje. És szájukból tűz, füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmad része. A tűztől, a füsttől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik voltak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Kedves hallgatók, félelmetes, ugye ez az 5.-6. trombita szónál elébünk álló fenyítő ítélet tulajdonképpen egybefügg az arab-iszlám hódítás, itt az iszlám-török hódításba megy át. Ugye a törökök a 6. századtól fogva kezdenek néppé szerveződni, aztán fokozatosan átveszik a vezető szerep. És ezeknek az életidejét is megmondja a profécia. Ez egy döbbenetes idői kijelentés. Itt szeretném azonosítani a 150 évet, tehát az 5 hónapot, 5x30 nap 150 év. És a 9. fejezet 15. versében, amikor ez a négy angyal eloldatik, ugye az Eufrátesz mellől, ez a négy kalifátus, ahogy egyre megerősödik, és a kis szikrából, a kis mohamedi kezdeményből itt már egy világbirodalom lesz, közel Európához, nem olyan, mint egy kínai, vagy mongol, vagy tatár birodalom, itt van Európa kapujában, és rázódul a keleti kapura, tehát tulajdonképpen Konstantinápolyra. Konstantinápoly előtt 1299-ben volt az úgynevezett báfeumi vagy nikomédiai csata. Egészen pontosan tudjuk az ütközet időpontját, amikor az arabok tönkreverték a keresztény seregeket. 1299. július 27-én történt ez meg. Ahhoz számítva 150 évre kijön 1449. Mi történt 1449-ben? Történelmi könyvekből is tanultuk, hogy 1453-ban, tehát 4 évvel ezután esett el Konstantinápoly. Tulajdonképpen ez a két évszám, amit jó megjegyezni, 476-ot már említettem, akkor esett el a nyugat-római birodalom 476-ban, és 1453-ban pedig elesett a kelet-római, vagyis a bizánci császárság, a Konstantinápoly központú bizánci császárság. Előtte viszont 4 évvel történt meg az, amire a profécia utal, hogy tudnélik Bizánc eleste előtt, amelyről talán Stefan Zweignek olvassák el a Konstantinápoly eleste című elbeszélését, ez egy döbbenetes elbeszélés, hogy Bizánc hogy esett el, de Bizánc eleste előtt 4 évvel már a kezükben volt, tehát a törökök kezében volt a bizánci császárság, és pontosan 1449-ben már ők neveztek ki uralkodók, tehát politikailag lejárt már ennek az időszaka. És 4 évvel, tehát közvetlenül, csak nem közvetlenül ezután 4 évvel maga ez a kelet-római birodalom is összeomlott. Létrejött a kelet-római birodalomban Bizánc helyén Konstantinápoly központjával az ottomán vagy török birodalomnak a fővárosa, és ez az ottomán birodalomnak az életidejét adja meg itt a profécia ezután a 391 év és 15 napban. Ugye először, amikor az ember megismeri a Bibliából ezt a proféciát, hogy nem tudja hova tenni, hogy hát miért kell egy keleti birodalomnak az életidejét, hogyha az 1449-hez hozzászámítjuk a 391 évet, pontosan kijön 1840. És hogyha a 15 napot is komolyan vesszük, és hát a Péter apostol azt mondja, hogy a Bibliában egy szó sem támad saját magyarázatból. A Bibliában nincs ilyen, hogy valamit ne vegyünk komolyan. Ha 15 napot is komolyan vesszük, akkor a július 27-éhez hozzászámítva augusztus 11-éhez jutunk napra pontosan. Mi történt 1840. augusztus 11-én? A részleteket mellőzöm, a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyv 3. kötetében ott lesz a teljes dokumentáció. A múlt század elején már élénk sajtó van, és az akkori sajtó az 1840-es években rendkívül sokat beszélt arról, hogy a konstantinápolyi szultánátus és a kairói kalifa, vagy pasa, hogyan került egymással viszályba, és a nyugati államok konferenciát hívtak létre, amelynek során az ottomán birodalomnak, a török birodalomnak tulajdonképpen véget vetettek, mert gyámság alá helyezték. Ettől a pillanattól fogva nevezik, 1840-től fogva nevezik Törökországot, tulajdonképp mind a mai napig találkozunk ezzel a megnevezéssel, hogy a Kelet beteg embere. Mert egy hatalmas világbirodalom elsüllyedt, megmaradt részleteiben, aztán az első világháborúban megint csak jól megtizedelődve, és mind a mai napig Törökország megmaradt, és ezek a nagyon erős és virgonc és állandóan háborúskodó arab nemzetek is itt a szemünk láttára itt vannak, de két bibliai profécia világosan beszél arról, hogy ezek az arab nemzetek már vezető szerepet nem játszanak a történelemben. Az egyik profécia ez. Ez a profécia lezárja az arab, iszlám, török világ hegemóniai szerepnek a létét, az időpontját. Lezárja. Eddig a pillanatig az egész középkoron át meghatározó volt a török birodalom. Nem kell ezt talán Magyarországon külön is aláhúzni, hiszen Magyarország is több mint 150 évig nyögte a törököknek a megszállását. De hadd tegyem azt hozzá, hogy a profécia arra van tekintettel, hogy amíg eddig a 10 vázlat proféciából láthattunk, és piros színnel jelöltem, hogy a piros színnel jelzett 1260 éves, 7 alkalommal, tehát 7-es alkalommal megtalálható profécia a Bibliában, a középkori hatalmat, tehát Róma hatalmát írta le. A Biblia megadja a középkornak, ennek az iszonyatosan hosszú történelmi időszaknak a két fő hatalmát. A frank-római, német-római császárság az egyházközpontú, egyház és államot összeszövő birodalomnak az életidejét. Ezt már azonosítottuk a 6. századtól a 18. századig tart ez, 1260 év 538-tól 1798-ig. És ugyanez a Biblia megadja egy másik középkori világhatalomnak az életidejét. Ez az arab-iszlám, illetve török-iszlám nagy birodalom, amely összesen 541 évig, tehát nem ilyen hosszú ideig, mint a középkori egyházi hatalom, ugye a világ és egyházi erőket összevonó hatalom, hanem csak kevesebb, mint fél ideig, de mégis Európa történelmére rányomta a bélyegét. Tehát az, hogy Európa állandóan retteg attól, hogy mire készülnek a törökök, és a törökök hol Dél-Franciaországban fenyegetik az egész európai kultúrát, hol meg az 1520-as évek végén már Bécs alá vonulnak, és akkor meg keletről fenyegetik az európai kultúrát. Ezt nem lehet elmondani, hogy micsoda iszonyatos történelmi időszakok voltak ezek. És a Biblia megadja a magyarázatát annak, hogy Isten ezt miért engedte meg. Miért engedte meg a népvándorlást, és miért engedte meg ezt az arab-iszlám és török-iszlám hódítást, amit olvastam a 6. vers, a 6., illetve a 9. fejezet végén, a 20. és a 21. versben, hogy azok az emberek, akik meghaltak, ugye állandóan harmadrészről beszélt, az egész hét trombita szó közben, ugye a harmadrész a Bibliának többszöri jelképe, Zakariás könyvétől fogva már többször előfordul, ahol harmadrészről olvasunk a Bibliában, arra gondoljunk, hogy az egyharmadrész már egy tekintélyes szám, de nem a túlnyomó többség, és nem az egész. Az egyharmad rész elveszése az mindig valami nagyon tekintélyes, nagyszámú pusztításnak a jele a Bibliában. Itt még tart Jézus Krisztusnak a közbenjárása. Nem teljes a katasztrófa, a teljes katasztrófa a meg nem tért emberek esetében a hét csapás idején jön el. Itt még ezek a fenyítő ítéletek kegyelemmel telítettek. Még felhangzik az evangélium szava, még vannak emberek, akik megtérnek, de az embereknek egy tekintélyes nagy száma, a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg. Miből nem tértek meg? Miért jöttek ezek a csapások? Ez a 9. fejezet 20. és 21. verse a középkornak a legmélyebb a Bibliának a legmélyebb summázata a középkorról. Mi volt a középkor? Az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól. Az egész középkort a Biblia egy óriási bálványimádó, egy mágikus pogány időszaknak nevezi. Amikor a kereszténység leple alatt a pogányság és Sátán zsinagógája erősödött meg, ahogy olvastuk már a hét levél során. Az emberek nem téltek meg a csinálmányaiktól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket és az arany, ezüst, élszkő és fa bálványokat. Az egész középkori vallásosság egy ilyen bálványközpontú, egy ilyen a templomi istentiszteletben is ugye a képet, a szobrok, a ceremóniák, a külsőségek iszonyatos kultusza, és ebből nem tértek meg. Nem tértek meg az ő gyilkosságaikból. Tessenek megfigyelni, hogy milyen döbbenetes ez a bibliai okfejtés, hogy miből következnek az emberek világában a harag, a gyűlölet, a háborúk és a gyilkosságok, a bálványimádásból. Az, hogy mindegyik népnek megvan a maga külön bejáratú bálványvallása, és ennek megfelelően az érdekrendszere, ez hozza létre a nemzetek közötti gyűlölségeket. Az egy igaz Isten imádásából nem következik harag és gyilkosság. A bálványistenek imádásából mindig ez következik. Sem az ő ördöngőségeikből. Ugye sötét, okkult irányzatok a korai századokban, a gnózissal, később a reneszánsz idejében, aztán még később a felvilágosodás idején, ugye a legsötétebb irányzatok, amelyek ma újra föltámadó félben vannak, ugye az okkultizmus irányzatai a csillagjóslástól kezdve a tenyérjósláson keresztül, különböző misztérium beavatásokig, ugye amik a mai világban az úgynevezett New Age jelenségek között foglalnak helyet, ezek már nagyon régi gyökerűek. Ördöngőségeknek nevezi őket a Biblia, sem paráználkodásaikból. Az erkölcsi élet ellehetetlenült. A világ erkölcstelenségét nem a modern kor hozta. A világ tömeges erkölcstelenségét egy hosszú-hosszú történelmi időszak hozta, amelyet a bibliai proféciák sokasága ír körül, és amelyet középkornak nevezhetünk, sem lopásaikból. Az anyagi haszon hajszolását, az irigységet, a népcsoportok, társadalmi rétegek egymás elleni fenekedését sem pusztán a modern kor hozta, és nem pusztán a kapitalizmus terméke, hanem ez ebben a hosszú történelmi időszakban alakult ki. És ezzel záródik le a hatodik trombita szó. De miért adja itt meg évre, sőt napra pontosan ezt az időpontot? Itt rajzoltam fel a táblára a harmadik proféciát, amit mi a Biblia harmadik vázlat proféciájánál, Dániel könyve 8. fejezeténél tanulmányoztunk, a 2300 éves profécia. Tudnék, a Bibliának a leghosszabb idői kijelentés, amelyben Isten az események előtt több évezreddel megjelentette ezeket a folyamatokat. Egy döbbenetes nagy profécia ez. Bele borzong az ember, hogy 2300 évre előre a Jóisten mit előre meg nem jelentett. A 2300 éves profécia lejárta, aki itt volt az előadásokon, tudhatja, hogy mikor történt meg, 1843-44-ben. Nem tudok most foglalkozni ezzel a proféciával, fogunk még róla beszélni. Két alkalommal már némiképpen elemeztük. Számunkra itt most egyetlen egy összefüggés a fontos. Kérdezték tőlem az előadások után, meg máskor is, a mostani sorozatunk keretén belül is, hogy amiről itt szó volt, és mai nap is szó van, hogy ezt mennyire értették meg az emberek akkor, amikor ezt átélték. Nagyon sok mindent megértettek az emberek ezekből a jövendőlésekből, de most szeretnék rámutatni egy döntő megértésre. Amikor a múlt század elején kezdték tanulmányozni a jövendőléseket, a proféciákat, és erről szól a Jelenések könyve 10. fejezete, hogy a múlt század elején hol, a földrajzilag hol, történelmileg mikor, és milyen mozgalom kezdi a proféciákból meglátni azt, hogy Isten a maga szabadítási tervét hogy viszi véghez a történelemben. Akkor kezdik tanulmányozni ezeket a proféciákat, akkor vetül a figyelmük a dánieli jövendőlésekre, az úgynevezett amerikai Miller mozgalomban a múlt század 20-as, 30-as, 40-es éveig tartott, és a 2300 éves profécia, amelynek kutatói között már ott volt egy katolikus püspök, Nikolaus Cusanus a 15. században, Ott voltak a Petri fivérek a 18. században Skandináviában, és ott volt több száz profécia magyarázó, és amelynek ennek a 2300 éves jövendőlésnek az azonosítását már kezdik rebesgetni, egészen pontosan a Miller mozgalom érti meg a múlt század elején, hogy ennek, ez egészen pontosan ennek a proféciának a hatája lejár 1843-44-ben. Most tessenek bele képzelni magukat abban a helyzetben, tehát mondjuk most a múlt század 30-as, 40-es éveiben vagyunk, és amikor proféciák sokaságát kutatják, egyszer csak megtalálják ezt a proféciát, amelyet pontosan tudnak azonosítani Jelenések könyve 9. fejezetében, és előre megmondják már azt, hogy ez a profécia 1840. augusztusában fog teljesedni. Amerikában egy John Litch, John L-I-T-S-H nevű profécia magyarázó, John Litch nevű profécia magyarázó mutat rá több ízben arra, hogy a Biblia világosan megjövendőli, hogy az ottomán birodalomnak vége, a török világuralmi korszaknak Európában vége. És miért jelentette ki ezt Isten ilyen pontosan? Csak egyetlen egy választ adhatunk erre, azért, hogy akik kutatták a Szentírást és tanulmányozták a proféciákat, valami olyan hallatlan megerősödést nyerjenek, miután saját maguk átélik, és az újságok írják, és az egész világ erről beszél, hogy 1840. augusztus 11-én, amikor már napra lehetett pontosan tudni világtörténelmi eseményeket. Nem volt rádió meg televízió, hogy órára lehessen pontosan tudni, de napra már lehetett pontosan tudni. Ezen a napon a nyugati hatalmak gyámságuk alá fogták Törökországot. Vége volt Törökország meghatározó világhatalmi szerepének. És ezek a profécia kutatók, amikor átélték ennek a jövendőlésnek a beteljesedését, teljes bizalommal fordulhattak a másik beteljesedés felé, mert hiszen ne felejtsük el, hogy Isten ezeket a hatalmas történelmi proféciákat azért kötötte egymáshoz, hogy a tévedésnek a veszélye ki legyen zárva. Aki emlékszik még, amikor a 2300 éves jövendőlést áttekintettük, az nagyon jól tudja, hogy a 2300 éves jövendőlés is ugyanebből a történelmi időpontból, tehát időszámításunk előtt 457-ből kiindulva egy másik jövendőléshez köttetett, Dániel könyve 9. fejezetében, amely előre megjövendőlte Jézus Krisztus első eljövetelét, Jézus fellépését, kereszthalálát és a zsidó nép szolgálatának a visszavonását. Ez a profécia a Dániel könyve 9. fejezetében a 24. és a 27. vers között lévő úgynevezett 490 éves profécia, ez szó szerint beteljesedett. Ehhez a proféciához kötötte Isten a 2300 éves proféciát, és még külön megerősítésül egy másik proféciát, ami szintén a Biblia kutató emberek szeme láttára teljesedett be. Ezzel adott Isten erősítést és bizalmat a jövendőlések tanulmányozásához, hogy pár év múlva ez a profécia is pontosan be fog teljesedni. Akik átélték 1840-ben a Jelenések könyve 9. fejezetének proféciájának a beteljesedését, azok előre tekintve várhatták, hogy egy másik profécia, amelyet különben is bebiztosított már egy előző Jézus első eljövetelére vonatkozó profécia, ez a hatalmas nagy profécia, amelyről azt már tudták, hogy Jézus második eljövetelével lesz kapcsolatban, csak azt nem tudták még pontosan, hogy egészen pontosan milyen szempontból lesz kapcsolatban Jézus második eljövetelével. De az teljesen bizonyos volt, hogy ez be fog teljesedni. Hogy ez a profécia hogy teljesedett be, és most jön egy újabb meglepetés a Bibliában, hogy ez a profécia, az 1843-as, 44-es profécia hogy teljesedett be, azzal kellene most foglalkoznom, mert Jelenések könyve most megáll, a 6. trombitaszónál ezért áll meg, itt van az oka, hogy megáll, és ezt mutatja be előre a 2300 éves profécia beteljesedése előtti várakozásnak és profécia kutatásnak az összefüggését. Ezt előre Isten bemutatta, hogy hogyan fogják megérteni a 2300 éves profécia beteljesedését, sőt, a 11. fejezetben bemutatta Isten, hogy hogyan fogják helyesen érteni, mert először nem értik helyesen. Szájukba kerül a tekercs, és édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve keserűvé válik. Egy hatalmas csalódás által értik meg ezt a proféciát, de a 11. fejezet már rámutat arra, hogy a 2300 éves jövendőlés az a mennyei ítélet kezdetére vonatkozik, tehát az emberiség történelme itt, ettől a pillanattól fogva, mind máig, és ameddig tart még a történelmünk az utolsó szakaszába lépett. Jézus elkezdte az ítéletet a mennyben, és ha Jézus elkezdte az ítéletet a mennyben, akkor a földön is döntő események veszik a kezdetüket. Erről beszél a Jelenések könyve 11. fejezet, amely tartalmazza az ateizmus megszületéséről, az egész francia forradalomról való jövendőlést. Akit ez részletesebben érdekel, a pár évvel ezelőtt tartott 25 részes Jelenések könyve sorozatunkból válassza ki a 13., 12. vagy 13. részt, és ott az ateizmus fellépését pontosan a nagy francia forradalommal összefüggésben meghallgathatja. Számunkra azonban inkább majd a 10. fejezet lesz a fontos, és mielőtt felolvasnám az utolsó, a 7. trombita szót, amely már a történelem legvégéig ível. Ne felejtsük el, hogy ez az első jaj, ez a második jaj, és a 7. trombita szó a harmadik jaj. A történelem vége a harmadik jaj. Soha nem látott borzalmas katasztrófa az emberi történelem vége, de mielőtt ezt megszólaltatnám, szólaltassunk meg egy zeneszámot is, illetve hallgassunk be egy zeneszámba, és aki követni akarja ennek a szövegét, és van most nála a Biblia, az 55. Zsoltárt lapozza fel. Egy híres magyar zsoltárfeldolgozás, Kecskeméti Vég Mihály szövege alapján a Kodály Psalmus Hungaricusa. Ennek a bevezetését hallgatjuk meg, mint egy a reformáció korának profécia értelmezésére visszaemlékezve. Igen, ez egy nagyon hosszú és megpróbáló profécia, tehát most már lezárjuk, de tudom, hogy ez a több fejezet, ez mindenkit utána járásra kell, hogy késztessen. A lezárás is különben olyan a hetedik trombita szó és a harmadik jaj megszólalása, amiről külön előadást lehetne tartani, csak néhány dologra hivatkozom majd. A 11. fejezet végén, ahol lezáródnak ezek a közbeékelt látomások, a 10. és 11. fejezet közbeékelt látomásai, olvasom a 11. fejezet 14. versétől. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljő. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták. E világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusái élettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült a királyi székekben, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy. Mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, vagyis a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy jégeső. Ez már ugye a hetedik csapás, a hét csapás, tehát már a hatodik-hetedik csapásig megy előre, és itt befejeződik ez a látomás sorozat, a Biblia 9. vázat proféciája. Az utolsónak a tárgyalására két hét múlva kerül sor, tehát mondtam a Benczúr utcában 5 órakor és 7 órakor, és ez az utolsó vázat profécia már ezzel kezdődik, hogy láttatott nagy jel az égben, egy újabb látomás sorozat veszi a kezdetét. Mi jellemző a mi történelmi időszakunkra, mert itt már a mi történelmi időszakunkban járunk. Az jellemző, amit a 18. vers így mond, hogy megharagudtak a népek. Jézus is ezt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallunk háborúkról, háborúk híreiről. A népek, népcsoportok iszonyatos és áldáz egymás elleni harca a gazdaságban, a társadalomban, a vallásban, kultúrában, mindenütt. Eljött a halottak ideje. Igen, mert Jézus elkezdte már a mennyei ítéletet. Jézus mielőtt eljönne, azért kell, hogy ítéletet kezdjen, mert az eljövetelével már feltámasztja a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat. Ez már, ahogy mondtuk a laodíciai üzenetnél, a hét levélnél, a laodícia ez ennyit jelent, hogy ítélet népe, ami az ítélet során tulajdonképpen most már mi a mennyei ítélet idejében élünk. Már fölöttünk az ítélet elkezdődött, a halottak fölött, és folyik az ítélet azok fölött, az élők fölött, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. Ez az az időszak, amikor Jézus eljön, és majd jutalmat ad a prófétáknak és szenteknek, akik az ő nevét félik, kicsinyeknek és nagyoknak, mindenkinek, aki a szeretet törvényét a szívébe fogadta. És nem tudom megrendülés nélkül felolvasni a 18. fejezet utolsó versét, utolsó fél mondatát. Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ugye ez rámutat arra, hogy a hét csapás az nem egy véletlenszerű tünemény és képződmény lesz. Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Az emberiség olyan állapotba fog jutni, hogy szinte lehetetlenné teszi az életet a földön, és ehhez ki mindenki járul hozzá, de iszonyatos mértékben, hogy a földet pusztítani, nyilván nem csak az úgynevezett ökoszisztémát, hanem a föld pusztításában a legfontosabb az emberi életek pusztítása. A megtéretlen embereknek a pusztítása a haraggal, a gyűlölettel, az irigységgel, a versengéssel. Elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És ez az a történelmi időszak, amikor megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. amikor Istenről mindenki biztos ismeretet fog nyerni, és főleg Istenről az ő törvényei alapján. Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és a templomban a szövetség ládája, vagy a szövetség ládája volt az, amelyben a 10 parancsolat 2 kőtáblája volt az ószövetségi templomban. Mi is a legnagyobb baja a mai emberiségnek? Hát éppen ez. Az élet alaptörvényeit felejtette el az emberiség. De Isten küzd ezért az emberiségért. Isten Jézus Krisztus ma, tegnap, holnap, mindörökre ugyanaz. Jézus Krisztus azért, hogy mentse az emberiség soraiból azokat, akik nem akarják pusztítani mások életét. Akik a pusztítás oldaláról átállnak az építésnek és a szeretetnek az oldalára. Hát ezért indít el Jézus Krisztus egy profétai mozgalmat a végső időkben. Ezért indít el egy egyházat, egy közösséget a végső időkben. Ezért támaszt ezen belül igaz tanítókat, profétát, hogy tanítsa az emberiséget, hogy visszavezesse, hogy meglátassék az Isten temploma mennyben és a szövetségének ládája az ő templomában. Nagyon messzire vezető kérdések ezek, csak jelezzem ezeket. Hogy említettem, egy egész előadást lehetne beszélni a 7. trombitaszó megfúvásáról, de ezt a 12. előadásban meg is fogom tenni, de nem csak úgy, hogy a 7. trombitaszóról, hanem úgy, hogy az elpecsételés, a végső idők egyházának születése és az Isten törvényének helyreállítása az emberek előtt, hiszen Jézus Krisztushoz mindig a törvényen keresztül vezet az út. Ha az ember nem látja meg, hogy ki az Isten és mi az ő törvénye, akkor mi soha nem látjuk meg, hogy hova jutottunk az Istentől. Ha nem látjuk meg, hogy hova jutottunk az Istentől, nem akarunk visszatérni hozzá, nem vágyakozunk a szabadulásra. Jézus Krisztushoz csak úgy vezet az út, hogyha hitelesen, igazán képviselik a törvényt, az Isten törvényét, természetesen a Krisztus által is fölszínre hozott és magyarázott törvényként. És így lehet jutni Krisztushoz, és az igazi, a valódi megtéréshez, amelynek persze a látszatát, a hazug mintáit csőstül öntik ma is a világra, de Isten küzd az emberiségért, hogy a hiteles evangéliumot megismerhesse mindenki. A következő előadáson már bizonyos értelemben erről lesz szó 2 hét múlva, és 4 hét múlva pedig majd egészen erről. Még egy kis időnk maradt a Magnószalagon is, van még 11 néhány percünk. Ha valakinek még van ideje, bemutatnám mindazt, amiről most beszéltem, a 7 trombitaszónak a történelmi csapásait vetíteném le. Ez a legrészletesebb és legkifejezőbb jelenések könyve sorozat a 15. század végéről. Ma a Párizsi Nemzeti Könyvtárban őrzik. Fönt középütt a bevezető látomás, tehát az arany töményezőnek a földre vetése, és előtte pedig a 7 angyal trombitálása, fönt a trombiták kiosztása, lent a trombitálás. És nagyon érdekes, hogy voltak olyan művészek, akiknek a Biblia eredeti szövegéből való tanácsadóik megmutatták azt, hogy például sasmadár van itt. A sasmadár mondja a 3 jajt, ugye baloldalt kezdődik az első 4 jaj, és az 5.-6. jajtól pedig a sasmadár. Mehetünk a következő képre. Ez a Dürer apokalipszis jelenet. Itt is fönt a trombiták szétosztása, az atya előtt Krisztus, mint aki az arany töményezőt most a földre vetít. Látjuk középütt a tűz, ahogy leesik a földre, tehát itt csapásokról lesz szó. És itt is, ahogy az angyalok megfújják a trombitákat, és itt van a sasmadár, a véje németül, jaj. És pontosan lehet azonosítani, hiszen szó szerint leszokták rajzolni itt a művészek. Tehát például itt középütt megragad bennünket a tenger, ugye a második pusztítás, a vandálok pusztítása, vagy a hullócsillag, ugye a 3. trombitaszónál, vagy a napnak, a holdnak az elsötétülése a 4. trombitaszónál. A Luther Bibliából látjuk az 1532-es Lukas Cranach metszetet, középütt Isten és a trónus előtt a jó illattétel oltára, és ugye szó szerint erős angyal, és itt veti le a tömjénezőt, és itt fognak kibontakozni a jelenetek, de itt Kranach ketté választotta, tehát itt még csak a trombiták szétosztása van, ő majd külön fogja ábrázolni az egyes trombita szókat. Itt van az első, tehát ez is az első teljes német biblia, Luther bibliából, az első trombita szó, jégeső, tűzzel és vérrel elegy. És ezt azonosítottuk a nyugati gót támadással. Ez egy előzetes térkép a IV. Században, hogy nézett ki a római birodalom, és itt a limeszeknél hogyan jöttek már a gepidák, a vandálok, a keleti gótok, és hogyan osztott két részre a keleti és a nyugati részre a római birodalom. Igen, mennyire titokzatos volt ez a népvándorlás. Ugye mind a mai napig ki tudja ezt megállapítani. Még a magyarok eredetét sem ismerjük, pedig az a népvándorlás végén lezajlódó csapások egyike volt, hogy onnan belső Ázsiából egyszer csak egymás után jönnek ezek a népek, és tolják egyik a másikat előre. Van, aki délre, van, aki északra fordul, aztán megint délre, aztán nyugatra, de mindenképpen az itt élő államalakulatot, a római birodalmat közrefogva és arra csapásokat mérve. Látjuk a germán birodalmakat 5.-6. században. Ugye Alarik, a nyugati gótok vezére, egy egykori érmén. Ahogy jönnek Európába és letaszítják a római császárokat, később ilyen színes fametszeteket készítenek, ez a 19. századi metszet. Általában a múlt századi historizmus újra felélénkítette a hunoknak a mondáit is, például Arany Jánosra is gondolhatunk, a Buda halálára, de más magyarországi kultúr eseményekre is, akkor ábrázolták így módon ezeket a népvándorláskori törzseket. Különben a gótok ariánusok voltak, ők nevezték el a három napkeleti bölcset, fönt látjuk a latin nevüket, Gáspár, Menyhért, Boldizsárnak, és az ő idejükben, tehát az 5. században alakult ki a karácsony kultusz is. Ez is a gótoktól származik, és jellegzetesen ariánus, ugye az ariánusok voltak azok, akik tagadták Krisztusnak az istenségét, korabeli ábrázolás Jézus születéséről. A karácsony kultusz nem korábbi a 4.-5. századnál. Megint csak a Luther Bibliának a metszete, a második csapás, ott van baloldalt fenn az angyal, és nagyon jól figyelte meg ezt Lukács Kranach, itt a tenger az azonosítójel, a tengerre esik le a csapás, a hajók vesznek el, az élőlények vesznek ki a tengerből, a vandálok pusztítása. A vandálok idejében élt Augustinus, Hippó püspöke, a nyugat-római birodalom egyik nagy teológusa, és egyben a középkori teológiának a megalapozója is, aki egy jellegzetesen vegyülékes, szinkretista vallásfilozófiát állított össze, egy későbbi itáliai metszeten, színes metszeten látjuk Hippó püspökét. 430-ban halt meg, amikor a vandálok ostromolták Hippót. A harmadik csapás, ugye fönt az angyal a trombitával, és a nagy hullócsillagot baloldalt, hogy a folyóvizek mellé esik. Tehát mondom, hogy ezeket nem én találom ki, ezt már régen is művészek is pontosan azonosították, hogy annyira szembeötlő ez, hogy folyóvíz és hullócsillag, és aztán később a 17. századtól fogva ezeket a proféciákat egytől egyig aztán azonosították. Amit én itt elmondhattam, az már egy 3-4 évszázados profécia magyarázati előtörténetre tekinthet vissza. Hát a hunokról készült, a hunok csata módszeréről, háborús módszereiről készült múlt századi színes kép, és a következő képen látjuk az összecsapásukat a frankokkal. Vagy egy nagyon híres esemény, amikor Róma alá vonul Attila, alig vesszük észre ezen a 16. század elejé festkony, itt van Attila, és itt jön ki elébe a pápa a fehér lován bibornokaitól kísérve, és az akkori legenda szerint Attila csak azért nem pusztított el újra teljesen Rómát, mert megjelentek Róma védőszentjei, ugye a védőszent kultusz is ebben a vegyülékes vallásosságban alakul ki, tehát Péter és Pál apostolok. Persze ebből annyi az igazság, hogy amit elfelejtett ide festeni a 16. század elejé olasz festő Raffaello Santi, hogy a pápa óriási nagy ezüst és arany rakományokkal érkezik Attila elé. Nem volt kicsi az összeg, ami visszafordítása bírta a hun népvezért. De hát Attilának még a 20. században is kultusza van, ezt egy mostani folyóiratból fotóztattuk ki, egy óriási Attila szobor egy német városban, amit most a gyerekek ugrálgatnak körül. És jön a negyedik csapás, a jaj, jaj, jaj. Hogy ezután jön a harmadik jaj. Itt nem sasmadarat rajzol, mint az előbbi képeken láttunk, hanem angyalt. Itt sötétedik meg a nap, a hold, és következik el Rómának a végleges bukása. Illetve nem végleges, mert hiszen tovább él Róma a nyugat-római birodalom bukása után is. Germánok népvándorlásai, akik a kegyelemdöfést megadják a római birodalomnak. Na, tulajdonképpen a gótok és a vandálok is germán törzsek voltak, csak leszakadtak. Ugye nagyon sok germán törzset ismerünk, az alemannok látjuk ott, és a többiek. Következő képen látunk egy germán harcost korabeli domborműábrázoláson, és egy korabeli mozaikon is egy lovas germán harcost. Ezek után időlegesen a frankok, majd a germánok, vagyis a németek kezébe kerül a Európa vezetése. A fórumból ennyi maradt. A korabeli leírás mondta azt, amit idéztem, hogy a fórumon tehenek legelésztek. Alig maradt valaki Rómában, a világ végének tűnt ez mindenki előtt. És jön az ötödik trombita szó. Lukács Kranach metszetét látjuk újra. Ugye itt is egy démoni hulló csillag itt van, és hogy kiengedi nem a palacból, hanem a kútból ugye a szellemet. Tehát ilyen démoni jeleket ábrázol itt a festő, és már is a világra egy hatalmas csapás, özön folyamat zúdul ez az arab-iszlám összefogás. A következő rész már a hatodik trombita szónál, amikor ölik az embereket, ugye az a 150 napos kínzatás, gyötrődés, ami a báfeumi csata és Konstantinápoly eleste között volt, mint a macska az egérrel úgy játszott az arab világ Európával. Korabeli ábrázolások Mohamed életéről. Az egyszerű pásztor, aki elhívást kap, borzadály volt hallani, gondolom, Mohamed elhívását. Micsoda elhívás, tipikus démoni, ördögi jelek, hogy megreszket, lidérc nyomás nehezül rá. A Bibliából el lehet olvasni, hogy Isten a prófétákat hogy hívta el. Mohamed a leírás szintjén is lehet látni, hogy nem isteni elhívás, egy démoni vallás ez az egész iszlám. A maga erőszakosságával, kegyetlenségével, ugye a Kába köve, a fekete kő, Mohamed futása, Mekka, Medina, ezek az arab művészetben sokszor visszatérő témák, amikor meg akarják kövezni, ugye Mohamedet, akit soha nem szabad ábrázolni, hanem helyette az arca helyén egy nagy láng van. Ő ugye a próféta, Allah és az ő prófétája Mohamed. Aztán a futása, majd a visszatérése, ezek későbbi illusztrációk Mohamed életéről és a vezéreinek az életéről. Itt is lehet látni, hogy soha nem ábrázolják Mohamedet, hanem egy nagy láng van az arcának a helyén, a négy vezére, hogy, és hát Mohamed ugye, hogy az égbe megy, és itt hagyja a maga kultuszát, és Fátimának, a lányának a kultuszát, akit már...